Sétatér. Közös dolgainkról.
Jó napot kívánok, Rácz Éva vagyok. Korábban elmondtuk már műsorainkban, hogy megújult Szatmárnémetiben a Megyei Múzeum teljes történelmi kiállítása. Néhány hete hallhatták azt a madárcsicsergős felvételt, amelyet a természetrajzi kiállításon járva rögzítettünk. Most a történelmi tárlat legrégebbi korokba nyúló részét járjuk végig, azt az első emeleti részt, amely a régészeti leleteket mutatja be Szatmár megyéből, az őskortól a kora középkorig. A termekben helyenként elég jelentős a zaj, ami a bemutatóhoz tartozó gépekből, felszerelésekből ered. Vezetőnk Nagy Norbert muzeológus. Tartsanak velünk!
Be is léptünk ebbe a terembe. Itt az őskort mutatjuk be, a kőkorszakot.
Hangban, tahogy, filmen mindenképpen.
Főként filmen, ugye a mamut megindul, az ősember hogyan is készítette a szerszámait kőből, ezek a pattintott kövek.
Mit lehetett pattintott kőből készíteni?
Hát főként késeket, láncsahegyeket, minden olyan eszközt, amit arra használt fel, hogy vadásszon. Tehát a megélhetése szempontjából volt ez számára fontos. Pont az volt a lényege, hogy ahogy ő elpattintotta, egy egyenes, éles penge jött létre. Egy kicsit ki lehet próbálni, meg lehet nézni.
Hogyha beülünk az ősember mellé, aki itt bőrökbe van burkolózva és nagy szakálla van, akkor találunk követ.
Igen, ki lehet egyet-kettőt venni is, és itt lehet látni, hogy úgy van elpattanva, hogy egy éles rész keletkezik.
És itt. Ebből az éles részből lesz aztán vagy nyílhegy, vagy kés.
Igen, itt rögtön a mellettünk levő vitrinnél lehet látni, hogy van többféle. A láncsahegy, illetve késhegy.
Melyik a kés és melyik a láncsa?
Hát ezeket igen nehéz felismerni, hiszen töredékesek, de ezek például láncsahegyek. Nagyobb darabok csúcsosodnak, és akkor ezeket rá tekerték valamiféle textillel vagy zsinórral, rátekerték egy hosszú botra, és akkor így már meg is volt nekik a vadász eszközük.
És a kés, az hogy nézett ki? Van neki hegye, ami vág, hát, pengéje?
Egy éle, egy pengéje van. Nem biztos, hogy mindkét oldalára úgy sikerült lepattintsa, hogy legyen neki, de...
Most sem minden kés vág két oldalt az élével.
Nem.
És akkor ezt is rákötözték valamire?
Ezt nehéz megmondani, mivel a PAM, mint régészeti lelet, nagyon nehezen kerül elő.
Ez igaz.
Mikor ásatáson vagyunk, a fa a legkevésbé kutatható.
És tehát mi van itt középen?
Ritka esetben kerülnek elő.
Ebből a korszakból a kő maradt fenn.
Igen, hát kőkorszak. Az ott úgynevezett magkövek. Tehát ezek azok a kövek, amiket fog a kezében, és egy másik kővel rápatint, és lehasadnak tulajdonképpen ezek a pengék erről a magkőről.
Ezek a lemezek.
Igen.
Amelyek vágni fognak.
Igen, ezek a lemezek.
Nagyon jó, már tudunk vadászni, és tudunk vágni. Van sátrunk, sok-sok
bőrből.
Itt
nagyon szoktunk örülni, mikor a gyerekek szépen kipróbálják a sátrat.
Ki lehet próbálni?
Persze, egész nyugodtan. Tehát beszoktak bújni, és akkor ősembereset játszanak.
És az hogy néz ki? Ordítoznak is? Kellőképpen?
Nem. De tüzet csiholnak.
Aha, és követ is pattinthatnak. No, átértünk a lakóterébe az ősembereknek.
Igazából átértünk a Szatmár megye időszámításunk előtt 6000. évébe, tehát ez a neolitikum, újkőkorszak. Már megjelentek a kerámiák, tehát már készítettek edényeket, és ebben a teremben azt szeretnék bemutatni, hogy hogyan temetkeztek ezek az emberek, illetve hogyan éltek. Jobb oldalt azt láthatjuk, hogy milyen volt egy ilyen neolitikus ház, hogyan éltek benne, milyen elrendezése volt, hogyan volt ez felépülve, ugyebár ezek vályokból épültek, náddal voltak még befedve, rengeteg tároló edényük volt, ami arra utal, hogy valószínűleg mezőgazdálkodással foglalkoztak már.
És gyűjtögettek is.
Mellette gyűjtögettek, és volt vadászat is persze, de a mezőgazdálkodás az már egy nagyon fontos tevékenység volt számukra. És különböző használati eszközeik is voltak. Például ott láthatunk egy halászathoz a hálót, a különféle nehezékeket találtuk meg, és akkor arra gondoltunk, hogy ez bizonyos...
Azért lyukas, mert rá volt kötve,
igen,
a háló.
Igen, rá volt kötve a háló.
Aztán van egy fejszély jellegű az ősember vállán.
Igen. Egyik oldalát fejszének használta, másik oldalát akár kalapásnak. Uh-huh. Ugyebár ezt a faszerkezetet, ezt az épületet azért meg kellett építeni, tehát igen, kellett neki egy valamiféle kalapács. Ugyebár itt is megtalálhatók azok a magkövek, amikből ebből ő még bizony-bizony készített lándzsahegyet, tehát ugyanúgy lepattogtatta a magkövet, és készített lándzsahegyet.
Mit csinált az asszony?
Hát az asszony éppen azzal foglalkozott, hogy a búzát, vagy a gabona terméket szépen egy örlőkövön kézzel, egy másik kővel összemorzsolja, és lisztet készítsen, ugyebár szépen majd a kenyeret megsüsse.
A kemencében, mert igen, hogy ég a tűz itt mellette. Ma meg panaszkodunk, hogy nem elég finom a liszt.
Hát akkor nagyon kevert volt. Ki tudja, hogy mennyire kemény kenyeret sütöttek akkor.
Nekem az is dilemmám, hogy hogy jöttek rá, hogy kenyeret lehet sütni.
Hát ez egy nehéz kérdés.
Nagyon sok edényt látunk itt, nyilván az asszony mellett, az úgymond konyha részben. Illetve érdekes, ez vajon tényleg lehetett így, hogy mondjuk úgy emeletes volt, tehát a konyha fölött volt egy háló rész? Itt úgy néz ki. Vagy ez a...
Ez az ideális elrendezése tulajdonképpen egy háznak. Tehát ennek a típusnak rengeteg szölöpje volt, amit tartotta a tetőszerkezetet.
Igen.
És arra gondolunk, hogy egy magasabb tetőszerkezete volt, és valószínűleg úgy, ahogy manapság a csűrökben szokott lenni...
A csűrhíján is van,
igen,
valami.
Igen, ott is van egy kis padlásszerűség.
Igen. Ahol, akár alhattak is, vagy tárolhattak.
Igen. Egy kis tárolóhelység. Ahogy itt is látszik, hogy a kislány az fent van. Régen ezt úgy neveztük, hogy kunyiba, ugye?
Kunyiba?
Nálunk, igen. Kunyiba fent van, ahol el tud bújni, és ott el tud lenni az az ő kis helye.
Hol van a nálunk egyébként?
Hát az nálunk most Mezőfényen van.
Az is Szatmár megye.
Szatmár megye Nagy Károly mellett.
Uh-huh. És akkor másik oldalt, ugye ez volt a jobbra, és balra pedig van a temetkezési szokások bemutatása. Ezek valóban így találhatók voltak, ezek a sírok?
Igen, ezeket úgy rendeztük vissza, ahogyan megtaláltuk őket. Ez a lelőhelyez a csanálosi határátkelő mellett van. Ennek az volt az érdekessége, hogy amikor megnyílt, vagyis hát bővült a határ, ugye különböző kapcsolatok miatt, akkor épült úgynevezett duty free-nek, vagy travel free-nek szoktuk ezt nevezni. Annak az ásatása során észrevették, hogy hoppá, itt van egy temető. Hát ez egy neolit közösségnek a temetkezési helye, ami át is vált egy részkori temetőbe. Tehát neolit ház, itt már balra, ez már részkorban megy át.
Hogyan temetkeztek, és mit temettek mellé?
Egészen érdekesen temetkeztek. Mondhatni, az embereket alvó pozícióba nem fektették, mint manapság, hanem szépen oldalasan helyezték el a sírban.
Ilyen csecsemő póz közeli.
Igen, igen.
Vagy
igen.
Térdelő.
És ami érdekes, hogy a nők mellé mindig több edényt tesznek. Tehát szemben vannak a férfi és a női sírok. A női sírokban mindig több edény van, és különböző vizsgálatokból lehet tudni, hogy ezekben az edényekben valószínűleg virágok is voltak. Különböző pollen vizsgálatokból lehetett tudni, hogy bizony-bizony tettek ugyanúgy, ahogy mai szokás, tettek virágokat.
És ha jól látom, ott az egy nyakláncszerű, még ékszer is volt akkor.
Igen, tehát a női sírok egészen könnyen megkülönböztetőek a férfiaktól, mert hogy különböző nyakláncaik voltak, illetve használati eszközök. A férfi síroknál viszont sokkal kevesebb edény van, és a fej mellé elhelyeztek egy kovakő fengét.
Ez mindegyik ez férfi sírban? Így
a van? Legtöbb férfi sírban, igen.
Tehát, és mi lehet ennek a szerepe?
Hát valószínűleg arra utal, hogy ő egy férfi közösség tagja volt, és valószínűleg vadász volt, vagy hogy
ez egy,
akár
egy
státusz szimbólum is lehet.
Lehet egy fegyvernek egy része?
Igen, egészen biztosan, hogy valószínűleg egy lándzsahegyről van szó.
Hát a lándzsáját temethették mellé akár, vagy az nem valószínű?
Nem biztos, mert nem nagyon férne el a maga a lándzsa, de a pengét azt mindenképp a fejére, a feje alá, a feje mellé helyezték. Uh-huh. Egy érdekes szokás.
Mekkora egy ilyen sír?
Körülbelül 100, maximum 170 centi.
Hosszú?
160, nem túl nagy a magyarhoz képest.
És mekkorák lehettek az emberek akkor?
Hát sokkal alacsonyabbak. Mai emberhez viszonyítva legalább 20 centivel lehet, hogy alacsonyabbak.
Tehát akkor a 150 centi magasságú, igen, az lehetett egy nő vagy egy férfi?
Lehetett akár nő is, de...
Akár a férfiak is lehettek ilyen kicsik?
Igen, uh-huh, igen, előfordult. We'll be right back.
tovább lépünk egy következő terembe.
Át is lépünk a bronzkori részre, úgymond, tehát itt a kora bronzkor, középső bronzkor van bemutatva. Rögtön itt a legérdekesebb dolog az, hogy a megyénkben találhatunk olyan halmukat, amelyeknek nagysága meghaladja a 300 négyzetmétert, tehát elég nagy halmuk, és amelyekre a bronzkori emberek rátelepedtek, tehát ott éltek. És onnan tudjuk, hogy ott éltek, hogy vannak különböző régészeti leletek, egészen, hát körülbelül 600 éven keresztül, 6-700 éven keresztül. Itt a falon látható egy ilyen régészeti profilnak szoktuk ezt nevezni, amiből kiderül, hogy milyen korszakból ástunk ki leleteket. Tehát itt látható, hogy...
Egy méter még, két méter még,
igen, milyen mélységből, és milyen korszakból. És ezeken a halmokon, ahogy megtelepedtek, úgymond egy ilyen halomnak láthatjuk a profilját, hogy hány és hány réteg, két réteg között akár 50 év különbség is lehet. Ekkor az történhetett, hogy megújították a házukat, új házat építettek,
lebontották
a régit.
Hát az ugye vályokból volt, az könnyen igen, elteríthető.
Vagy lehet, hogy leégett, egy ilyen égési réteg vörössel jelezve látható.
Az is van egy méter mélyen.
Egészen 2 méter 70 centig találtunk megtelepedésre utaló nyomokat. És akkor itt látható, hogy milyen leletek kerültek elő, ugyebár.
Az alsó az a humus antik, antik humus, ugye 2300 évvel Krisztus előtt.
Igen.
Tehát azóta lakott már a környék.
Igen. A bronzkor tulajdonképpen a középső bronzkor akkor kezdődött. És ugyebár az alatt az a sárga réteg, az már a, úgymond úgy nevezük a steril talaj. Tehát ahol már nincsen megtelepedésre utaló nyom.
Ahol már nem kutatnak a régészek sem.
Odáig ásunk le, igen.
És honnan lehet tudni, hogy az mikor jön? Más a föld szerkezete ott?
Egészen más. Tehát azt, mikor elérjük, ott érződik, hogy egy nagyon kemény föld, már agyak szinte, tehát abban már rossz ásni.
Hát sokszor a kertben is 20 centire, de azért a régészet az más.
Télenként én is felásom a kertet, de egészen más az, mikor 60-70 centiméter mélységben megtaláljuk ezt a sárga agyagot. Tehát ez, mikor rásüt a nap, annyira megkeményszik, hogy ezt csákánnyal nem lehet felütni. Abban már biztos vagyunk, hogy semmelyik korszak embere abban már nem ásott bele, nem volt hozzá. Így van.
Tehát amikor az jön, akkor abba hagyja a régész a munkát, és máshol keres.
Hát igen, lényegében.
És hogyha Szatmár megyét nézzük most, akkor hány helyen voltak ilyen ásatások, amelyek például ebben a korszakban adtak valamilyen eredményt?
Középső bronzkor legalább 60 lelőhelyt ismerünk.
Ezek
ha az egész bronzkori részt, akkor lehet, hogy több mint 100-at.
Ezek vannak itt a táblán feltüntetve?
Igen, ez a vörössel jelzett négyzetek, azok, ezek a halom, mi úgy nevezük, hogy teltelepülések, ahol, amint már mondtam, hogy több rétegben települtek meg. Ilyen teltelepülések vannak feltüntetve.
Itt van Pér, Érendrét.
Piskolt mellett is van egy, ugyebár az egyik leghíresebb az Nagy Károly mellett van a Bobáld.
De van még Mezőfény, Bőrvej, illetve messzebb Patóháza.
Igen, az egy egyedüli ez idáig, de ki tudja.
És akkor van még egy jelzés.
Azok pedig ugyancsak a középső bronzkor, ezek már nem ilyen úgynevezett központosított helyek, hanem kisebb települések. Háromház, négyház, falusias megtelepedés.
Egy tanyánál több, de...
Úgymond egy tanyánál több, de nem egy, még falunak azért lehet nem nevezhető.
És ezt leggyakrabban úgy látom Csomaköz környékén lehet találni, itt 5-6 pötty is van. Aztán van még Csanálos, Nagy Károly Kaplony.
Igen, ez nagyon érdekes. Azért tűnik annyira sűrűnek Csomaköz környéke, mert ott a 60-as években élt egy papbácsi, aki igen szenvedélyesen kutatta a helyi dolgokat, Csomagköz, Bere, Mezőfény, Szaniszló, nincs feltüntetve a térképen, de járta a vidéket, és gyűjtötte őskortól középkorig mindent.
És akkor ezért talált többet, mert sokat keresett?
Hát szerencséje volt, mert ez a hely igencsak olyan, amelyik alkalmas volt az emberi megtelepedése. Tehát itt van például az Ecsedi láb, pont a láb közepén nem
kicsi
nagyon
az
lesz.
Esélye.
Nagyon kicsi az esélye, hogy legyen. De ő egy olyan településen volt, ahol szerencséje volt ezzel, és nagyon hamar talált dolgokat. És szerencsések voltunk mi is, hogy ugyebár elődeink találkoztak vele, és átvették ezt a gyűjteményt.
Uh-huh. Itt megint van mellettünk egy ház, azt mondanám. Ha jól látom, itt már pince, verem is van.
Ez egy úgymond tároló verem, ki van szépen készítve, van neki egy ilyen kosár, és a falon látható, hogy hogyan is működött ez. Tehát leeresztettek egy létrát, a veremben tulajdonképpen tárolták a gabonát.
És ez Nagy Károlyból származik ez a lelet, ha jól értem?
Igen. A Nagy Károly elkerülő út ásatásakor találták ezt a tárolóvermet.
Íme mire jó a fejlődés. Kiállító tárolóban ismét én azt mondom, hogy kövek vannak. A szakembernek mik vannak itt?
Kövek, de szépen ki vannak dolgozva, ugyanis ezek öntőminták. Bronzkorban már kezdődött ipari mennyiségben, iparról még nem beszélhetünk, de ipari mennyiségben kezdtek el gyártani bronz eszközöket. Baltákat, mindenféle ékszereket, női ékszereket, és ezeknek az öntő mintáit láthatjuk itt. Ott az... egy karika.
Igen, azt akartam
mondani.
Valószínűleg
egy voltak ilyen csüngő női ékszerek, és valószínűleg ahhoz tartozott.
Kisebb lenne, azt mondanám, hogy gyűrű. Azt akartam épp mondani, hogy nagyon vastag ujja kellett legyen az illetőnek. De azt már akkor, ha tudom, hogy öntő minta, akkor fölismerhető, hogy ez az.
Illetve itt vannak ezek a kanalak, amikkel a megolvasztott bronzot öntötték bele a formákba.
Szóval akkor foglalkoztak bronz feldolgozással már, és még mivel foglalkoztak akkoriban az emberek?
Ugyanúgy megvolt a gabonatermelés, állattartás volt már.
És úgy látom halászattal.
Az is főként
szobor szerint.
A mocsaros vidék kiváló helyet adott a halászatnak.
Nézzünk a másik oldalra is.
Igen.
Hűha, itt látok egy nagyon nagy pengét. Kardot? Mit látok?
Kardot. Tehát ez egy bronz kard, egészen különleges, mert hogy nehéz elképzelni, hogy hogyan találtak egy ilyen kardot. A legtöbb esetben a régész, mikor kiállít valamit, az jó, hogyha tud adni valamilyen történetet. Na most itt, aki elkészítette ezt a termet, úgy gondolta, hogy oké, találtunk Szatmár megyében egy ilyen különleges bronzkori kardot. Mi ennek a története? Nem tudjuk, nincsenek írásos emlékeink, de készítettetett egy fát, és annak aljába elhelyezte a kardot.
Ez mintha egy mocsárban lenne.
Mintha bele lenne, csak így el lenne helyezve is. Erre szoktuk azt mondani, hogy ez valamilyen rituális dolog, hiszen nem tudjuk, hogyan kerülhetett oda az a kard. Egyszerűen csak a szántásba találták.
Tehát nem biztos, hogy így a víz közepén volt, amikor használták bármire?
Nem. Valószínűleg egy harcos használta, ebben biztosak vagyunk.
A másnak
de
nem
az,
nagyon volt kard.
Miért került az oda egy mező közepére, ma egy mező közepére?
Igen.
Lehet annó, ki tudja, mi állt ott. Lehet tényleg egy fa állt így, és tényleg az a harcos így letette, hogy valamilyen szándékkal. Tehát akkor is voltak olyan dolgok, amiket
nem tudhatunk.
Igen.
Azt írja a falon, hogy Sárközön talált áldozati bronz kardlelet rekonstrukciója Krisztus előtt 1700-1500 között. Azt el tudom képzelni, hogy ez a 200 év ez történelmileg nem annyira jelentős, de honnan tudjuk, hogy áldozati kard?
Hát onnan, hogy nem volt mellette sír. Tehát, hogyha sírból származna, ugye akkor tudnánk a történetét is.
Hogy azért a harcos.
Hogy azért a harcos. De így csak volt egy harcos vagy valaki, aki elhelyezte ezt a kardot valamiért.
Soha nem fogjuk megtudni, hogy miért tette oda.
Nem.
Mert hogy nincsen történet.
Ezért áldozati.
Ezért áldozati kard?
Ezért áldozati, mert hogy fel lett ajánlva. Ezért van magában.
Mellette a kard kiállító helye a mocsár mellett, itt van egy sűjesztett bemutató rész. Itt mi van?
Igen. Ez egy hamvasztásos temetkezés.
Ugyebár... azt hittem, hogy az újkeletű.
Nem, már akkor is változtak már korszakonként, ugyebár a részkorban a csontvázas temetkezések voltak, valamire a kora bronzkorban elkezdtek hamvasztásos temetkezésekbe temetkezni. Tehát elhamvasztották, és az egyén készítettek egy szép nagy urnát.
Olyat, mint most, vagy nagyobbat?
Nem, nagyobbat.
És akkor ezek égett csontdarabok, amiket itt látunk lenn?
Igen.
Elég fehérre égtek, szürkésre.
Igen.
Tehát onnan lehet tudni, hogy volt hamvasztásos temetkezés.
Igen, illetve a hamuból, ami benne marad az urnában. Ugye a bronzkorban is megvolt, aztán keltáknál, megint a rómaiaknál is előjött, úgyhogy...
Ezért kell történésznek lenni, hogy ilyeneket tudjon az ember. Egy újabb terem, egy újabb korszak?
Igen, hát úgymond az előző teremben a középső bronzkor volt bemutatva. Itt viszont már úgymond a késő bronzkornak a töménytelen mennyiségű raktárleletét. Raktárleletnek szoktuk ezt nevezni. A késő bronzkorban a 13. század Krisztus előtt, ekkor kezdődött körülbelül, elhelyeztek gödrökben, tehát ástuk egy gödröt, és elhelyeztek rengeteg bronzbaltát, sarlót. Ennek megint ki kell találnunk, hogy milyen céllal helyezték azt oda.
Mert hogy raktározási cél az azért kizárt.
Hát
nehezen
nem
magyarázható.
Nem valószínű, hogy a mező közepén ássunk neki egy helyet, és akkor annak ott van a helye. Nagy részük van, hogy törötten kerül már elő. Vannak olyan elképzelések, hogy egy hatalmas nagy erdőírtás után ástak egy gödröt, és az összes baltát, bronzbaltát belehelyezték a gödörbe.
Többet ilyet ne tudjanak elkövetni? Vagy?
Nem, hanem hogy lehet, hogy megköszönjék az istenségeknek, hogy ezt a munkát is megcsináltuk, jó fiúk vagyunk. És ugyanígy a sarlóval is learattuk a búzát, akkor ezt itt most elássuk.
És jövőre készítünk újabb sarlót?
Igen.
Végül is nem rossz, van mit csinálni.
400 éven keresztül nagyon szép nem működött, szóval.
Na de az az érdekes, hogy itt már öltözetben látunk férfit és nőt. Honnan tudjuk, hogy így öltöztek?
Igen, ez
egy, miért gondoljuk, hogy így öltöztek?
Jó kérdés. Onnan gondoljuk, hogy előkerülnek ilyen női övek tulajdonképpen bronzból, és kellett valamennyire hasonlítson valamelyik öltözethez, vagy az ókorból, vagy a középkorból, tehát hogy fogjon ott valamit.
Ez a deréköv.
Igen, deréköv. Ugyebár a saru a lábán, ami textilből, vagy inkább bőrből készülhetett, ez is csak elképzelés, hogy valószínűleg így kötötték meg.
Mert, mint ahogy azután is láttuk meg.
Ritka esetben maradnak meg, azt hiszem Angliában, illetve Dániában, ahol nagyon mocsoros vidékek vannak, ott megmaradnak ezek, és onnan vannak ötleteink ezekről, hogy na ez nagyjából így nézhetett ki. Most a férfi öltözetnél, hogy most szörme fél oldalán lógott, nem vagyunk benne biztosak.
De jól néz ki.
Igen.
És van kardja is, mert hogy ő vadászott mindenképp.
Nem harcolt. Vadásznak inkább úgymond láncsája van.
Igaz. Harcosnak van kardja.
Igen.
Ki ellen harcolt ő? A szomszéd törzs ellen?
Hiányoznak az írásos források. Tehát nem olyan, mint amikor kinyitunk egy történelemkönyvet, hogy na, Görögországban, az archaikus korban ez a törzs azt támadta meg, így volt, így hívták. Nem egészen így van. A bronzkorban nincsenek írásos források. Meg kell próbálnunk a saját elképzeléseinket a leletek alapján elmondani.
De azért nem lehet kitalálni mindent.
Így van. Csak is olyan dolgot mondhatunk el, amit talál a leletekhez. Itt is például rajta van ez a szörme, de ott van neki egy kis kapocs fent, és vannak ilyen ábrázolások például a keltáktól, rómaiaktól, hogy ugyebár a ruhánál, fent, válnál van egy ilyen kapocs. Tehát nem új keletű dolgot hoztak valószínűleg ők sem létre.
És akkor itt vannak települések feltüntetve, Kányaháza, Érendréd, Érkávás, Bujánháza. Miért éppen ezek?
Azért, mert Szatmár megyében a késő bronzkorban létrejöttek olyan települések, amelyeket megerősítettek. Valószínűleg vályokból, paticsból, fallal vették körül, és a fal előtt még árkot is ástak, védő árkot.
Mint egy vár esetében.
Mint egy vár, viszont ez távol állt a vártól. Tehát itt nem találtunk toronyra utaló szerkezetet. Viszont annyi biztos, hogy városias településekről beszéltünk. Ha szabad ezt mondani. Nem biztos. Viszont annyi biztos, hogy itt van például ez a Kávás sziget. Ez egy nagyon érdekes település. Itt láthatunk egy kis filmecskét róla, hogy voltak ilyen magnetométeres kutatások.
Az mi a magnetométer?
Ez egy olyan szerkezet, amely a mágneses anomáliákat fedezi föl a föld alatt.
Mutatja, hogy van ott valami.
Mutatja, hogy milyen elváltozások vannak a földbe. És a Kávás szigeten egészen sok ilyen anomáliát fedeztünk föl, és ahogy ott látszott is, mintha kirajzolódnának utcák és házak.
Bizony.
És rengeteg. És,
mintha egy egész település lett volna, úgy
igen,
nézett ki az imént a rajz.
Amelyet körbevesz egy ilyen fal. És ez egy ilyen központosított hely lényegében. Mert más tanyasias települések is előkerülnek a korszakból, de azok nincsenek fallak, körülvéve, nincsenek árokkal körülvéve, néhány eset kivétel ugyan, de hogy ekkora település legyen, nincs.
Nagyon kivételes.
Tehát nagyon kivételes.
Uh-huh. Ezért vannak pont ezek itt a falon, és ezért mások, mint a többi.
Igen, ezért különleges ez a négy.
Muszáj megkérdeznem ezt a nyakbavalót, amit a nőnek a mellén látunk. Ez, hogy mondjam, hogy a 40 centi hosszú lehet, óriási 15 centis kör, és az van a nyakában, illetve arról lógnak különböző dolgok még. Ez egyben került volna elő, úgy képzeljük el?
Igen, ezt el lehet úgy képzelni, hogy egyben. Viszont van úgy, hogy ezekből egy-egy darab kerül elő. Tehát ezeknek a kis...
A nagy mellvértnek egy része?
Igen, annak is csak egy töredéke, amihez hozzá vannak fogva ezek a kis láncok. Megint egy darabka a csüngő részéből, megint egy darabka a nyaklánc részéből. Megpróbáljuk ugye rekonstruálni, hogy hogyan is nézhetett ki, illetve ténylegesen vannak más országok esetleg, ahol előkerül egybe is, és onnan is tudjuk, hogy...
Nekünk is volt ilyenünk.
Igen.
Megint beszél hozzánk a falon a bemutató, és egy újabb korszakban vagyunk?
Igen, a vaskorhoz érkeztünk, főként a keltákhoz.
Itt már látok láncot. Ez mi? Ing?
Ez egy láncing, egészen különleges. Ez a csomagközi kelta vezérsírhoz tartozik. A vezérsírból előkerült egy egészen különleges vassisak, amelynek a tetején van egy bronz madár. A madárnak a szárnyai azok mozognak.
Hűha.
Tehát valószínűleg, mikor ő is sétált, vagy lovagolt, akkor a madár is
repült a fején.
Igen. Volt egy láncingje, és volt két bronzból készült lábvértje.
A lábvértet most... hová tették? Sípcsontra?
Igen, erre a részre.
A támasztó rész volt a legsérülékenyebb, azért kellett oda, gondolom.
Igen. Azért különleges leletek, mert hogy valószínűleg egy déli görögországi mester munkájának köszönhető. Miért fontos ez? A kelták 279-ben indítottak hadjáratot Görögország ellen, a görög vidék ellen. Valószínűleg, hogy a kelta vezér is részt vett ebben a hadjáratban, és ott valahol visszafele úton, vagy ott, mint zsoldos szolgált valamelyik görög király vagy város alatt zsoldosként, és ott készítetett egy ilyen láncinget, illetve bronzlábvértet. Tehát ez a bronzlábvért valószínűleg rá volt szabva.
Az ő lábára?
Az ő lábára.
De hogy kerül mindez csomagközre?
Hát ő visszatér a falujába.
Tehát innen ment zsoldosként oda?
Valószínűleg innen ment, vagy valahonnan a közép-dunai részre, és ide jött vissza, ide csomagközre, és itt halt meg.
És hogy került elő ez a harcosnak a sírja?
Hát amikor a csomagközön a TS-nél villanypóznát cseréltek, akkor bizony-bizony beleástak egy ilyen kelta temetőbe.
Hihetetlen.
És sajnos az első sír az pont a csomagközi kelta vezérsír volt, amit elkaptak.
Miért sajnos?
Mert hogy beleástak tulajdonképpen a sírba, és ezzel tönkretették a kontextusát a sírnak, tehát nem tudjuk, hogy pontosan hogy nézett ki a sír. Valószínűleg egy hamvasztásos temetkezés lehetett.
Ja, de ezt
mert
nem
hogy
tudjuk.
Csontok nem kerültek elő.
De amikor kicserélték ugye a villanypóznát, az előző pózna is benne volt ebben a temetőben?
Valószínűleg igen, mert nem nagyon tudtak a temető létezéséről 1961-ben. Ez a temető egy homokos dűnén van, és a dűne végében ott már az említett csomagközi pap az már talált régészeti leleteket, de nem tudta pontosan, hogy az mihez tartozik. Tudta, hogy kelta, oké, de hogy az temető, vagy mi, nem tudta. És akkor derült ki 61-ben, mikor előkerült ugye a sír, hogy hoppá, itt van egy komoly temető, és el is kezdődött az ásatás rögtön, tehát 62-ben, 65-ben is folytatódott. Körülbelül 30 sírt feltárt.
Mi került még elő onnan?
Voltak női sírok, férfi sírok, de ami ebben a teremben látható, az inkább a piskolti homokoston kelta temetőhez köthető.
Még mindig kelta, még az mindig. A közös bennük.
Igen, igen. Hát a sírokban előfordulnak, a női sírokban rengeteg ékszer fordul elő.
Miért nem csodálkozunk?
Egészen különleges például ezek a brossok, úgymond, szép szóval.
Teljesen úgy néz ki, mint egy mai rugó, egy hajcsatban például.
Akár igen. Hát ruhakapocsként szolgált. Azért különlegesek ezek a női sírok a ruhakapcsokkal, mert ezek a legkönnyebben keltezhető leletek.
Miért?
Hát mert a nők nagyon gyakran váltották a stílust.
Ó, szóval divat volt.
Igen, volt divat, és emiatt hamar változtak a leletek. lehettek milyensége is.
És mi volt a divat Krisztus előtt, nem tudom, 300-ban?
Krisztus előtt 3. században.
Igen.
Igen, 300-200.
Mi volt a divat?
Az említett ruhakapcsok mellett voltak ilyen nyakperecek, ezeket nyakban hordták, szép kis megmunkált bronz, voltak kis bronz vagy ezüst gyűrűk, voltak karperecek, igen, ezekből mindenféle méret, mindenféle díszítése, illetve lábperecek, tehát a lábukon is hordtak. Nem kizárt, hogy a szoknya mellett egyszer-egyszer nadrág is előkerült, és a nadrágra húzták, igen, ezt megfogta.
Pont azt próbáltam kitalálni, hogy ezek a csigolyaszerű, nagy, öblös valamik, ezek hová találtak, mert nyakra nagy, de kézre kényelmetlen lenne.
Ez kényelmetlen, viszont ezt felvették kézre is.
Hát ha nem kellett mosogatni nagyon sokat, akkor lehet, hogy nem volt útban nekik.
Igen, igen. Hát itt a lelőhelyek, a díszítésről egy kis bemutató.
És itt látok egy QR kódot, olvasható QR kódon?
Az összes QR kód olvasható a régészeti részen, illetve a kiállított termekben. Van egy applikációnk, amivel el lehet ezeket olvasni, és akkor plusz információkat nyerhetünk.
Szkennelünk.
Igen, előtte viszont az applikációba kell belépni. Másik QR kóddal lenti kiállító térbe kell elkezdeni. Ott van egy belépő QR kód.
És akkor lejön az applikáció.
Igen,
és utána
azután lehet elolvasni akármelyiket.
Azt a lépést kihagytam, akkor most nem kapok plusz információt.
Most tőlem.
Igen, igen, ezért kérdezek még tovább. Megérkezünk lassan a zaj forrásához. Itt nagyon furcsa dolgokat látok. Nem tudom, fényégető kemence, az azért nem így néz ki. Ezek tornyok.
Igen, tornyok.
Amelyekben ég a tűz, ha jól látom.
Igen.
Mi történik benne?
Hát azon kívül, hogy nagyon esztétikusak szerintem. Itt láthatjuk rögtön jobb oldalt, hogy belépünk a terembe, hogy mi történik.
Elolvasom, jó először?
Oké. Okay.
Azt írja, hogy a józsefházi gyepvas olvasztó kohók rekonstrukciói. Szóval a toronyról kiderült, hogy kohó.
Igen, tehát ebben a vasércet, amit megtalálnak, tulajdonképpen ebbe a kohóba szépen struktúráltan belehelyezik. Mit jelent az, hogy struktúráltan? Különböző szeneket használnak, beleteszik a szént a kohóba, és beleteszik a vasércet is, és ez szépen lassan ki fog égni az a vasérc, hogy kiégjen belőle, lefolyjon belőle, és megkapjuk a tömör vasat.
Hogy készül egy ilyen kohó? Mert ez olyan, mintha föl lenne ez is vályokból, építve?
Igen, igen, ez is vályokból szépen, mint amikor kosarat fonnak, először megcsinálják ezt a vázat.
A vázat,
igen,
és
aztán betapasztják.
Tehát patics.
Igen, csak előtte ugye...
Fel kell tölteni a 2,5-3 méterig?
Igen.
Olyasmi lehet.
Kerül bele.
És az alján van egy lyuk, és ott kifolyik
ott,
maga a,
igen,
az érc.
Igen, igen. És
kifoly,
illetve az még arra jó, hogy közben fújtassanak.
Ha nem ég eléggé.
Igen.
A kohókat megismertem.
Igen, ami érdekesség még az az aranyos megyesi kemencék.
Ez a másik oldal.
Igen. Krisztus után a második században a dákok ilyen szép nagy kemencéket építettek. Több száz van ilyen aranyos ezek, megyes mellett.
Ezek olyan egy méter magasak, és másfél méter az átmérője,
van ez,
két
igen,
méternyi? Mert majdnem. Hogy ez más forma, mint a kohó.
Igen. Ezt is ugyanúgy építették fel, mint a kohót. Tehát szépen készítettek neki egy vázat, tehát összefonták, mint egy kosarat a vázat, betapasztották, és mielőtt még lefették volna, ez itt most ki van bontva, hogy lássuk, igen, hogy mi történik belül, de mielőtt lefették volna, beletették az edényeket. Az edényeket ebben égették ki.
Edényégető kemence?
Így van.
Felül lyukas, ilyen volt?
Igen. Tehát ott jött ki a füst. Itt égettek, ezen a részen, itt előtte. Itt volt két égető, úgynevezett égető csatorna. Itt a levegő, ahogy húzatot kapott, mint egy kályhánál, húzatot kap. A meleg levegő áramlik be, és a meleg levegő tulajdonképpen kiégeti az edényt.
Tehát akkor a tűz nem benne a kemencében, hanem előtte volt?
Előtte.
Ebben az árokban, ami itt illusztrálva is van.
már más szinte a csatorna elején. Ott megrakták a tüzet, és ez a kis gödör arra volt jó, hogy kellett valahol legyen az a rengeteg fa előkészítve, hogy valaki itt üljön egy napot, és tegye a tűzségesre az edényeket. Ahhoz képest nagyon szépen meg tudták oldani. Tehát láthattuk itt a kiállító termekben, hogy milyen már a keltáknál korongon készült edények voltak, de itt a dákok is rengeteg korongolt edényt készítettek.
Újabb terem, és azt írja itt, hogy ez a népvándorlások kora, és Krisztus után 5.-9. században járunk, ha jól értem.
Hát itt tulajdonképpen a Nagy Károly, illetve Szatmár Németi mellett feltárt szláv, illetve gepida leleteket mutatjuk be. Itt rögtön láthatunk egy rekonstruált szláv házat. Az egyik legnagyobb szláv település az amúgy mellettünk Lázáriban van. Ott rengeteg ilyen szláv házat tártak fel. Ennek az az érdekessége, hogy a földbe ásták be a házat, és akkor egy ilyen zsaluzott épületet húztak fel a föld alá. Félig
földbe süllyesztve, és félig fölöttet.
Igen.
Ez gerendaházra emlékeztet.
Akár, igen.
Ez a zsaluzásos technika?
Igen.
Benne ég a tűz.
Igen, mindegyik háznak a sarkában volt egy kis kemence, tehát hogy adjon egy kis meleget.
Az elején arról volt szó, hogy a fából nem sok maradt meg, akkor honnan tudjuk, hogy ez a ház ilyen volt?
Most ez egy nagyon jó kérdés. Onnan tudjuk, hogy a cölöp szerkezetek, tehát amikor megtalálunk egy ilyen régészeti objektumot, ami bevonása a föld alá, ott általában találunk pici kis gödröket, ahova ők valószínűleg a cölöpöt szúrták le. Pont azokon a helyeken találunk meg cölöpöket, amik ezt a struktúrát adhatják ki. Mert például, hogyha a háznak a közepén lennének a cölöpök, akkor egy teljesen más tetőszerkezetet kellene elképzeljünk.
Tehát végül is a hiány a földben mondja meg, hogy mi volt ott.
Igen. Ez az egyetlen dolog, amivel a helyi, illetve szerintem elmondhatom, hogy a Kárpát-medencében a régészek dolgozhatnak, hiszen nálunk nagyon ritka, hogy megmaradjon épségben az a fa. Nagyon szerencsések lennénk, hogyha megmaradna, de sajnos.
Nagyon ritkán fordul elő.
Így van. Illetve itt láthatjuk még a Nagy Károly melletti gepida temető 5.-6. századi sírjaiból a leleteket. Egészen érdekes kis övveretek, gyöngyök, csat. És fésű a női sírokból.
Most a fésű az nyilván az valamilyen csont lehetett, csont. De az övcsat az teljesen úgy néz ki, hogy ma is feltehetnénk.
Igen, hasonlít a mai ilyen bőrmintákra.
Tarsolyokra ma is igen, vásárokban igen. Ezt alkalmazzák. Illetve itt van valami, ami vagy csat, vagy irányjelző.
Majdnem, ez egy tükör. Amúgy Iha. Én sem tudtam, mert...
Kerek?
Igen.
Olyan, mintha egy óra lap lenne, számlapja.
Igen.
Mitől lesz tükör a másik oldala?
Hát nem. Sajnos az a tükör felület az már nem maradt meg. Viszont máshol van olyan, ahol tudjuk, hogy ez az.
Tehát akkor itt megint a hiány, azt tudjuk, hogy tükör lenne.
Igen, ez lenne. Tükör lenne, tehát ez maga a lelet típus adja meg, hogy ez az.
Ilyen volt a népvándorlások kora, ahol megint csak van egy temető, ami megint csontos.
Igen, ez csontvázas temetkezésekkel van. Már a népvándorlás korszakban elég gyakran előfordult, hogy bolygatták a sírokat, hogy egymás sírjait vagy 50 évvel később eltelt. Jött valaki, és elkezdte ott egy kicsit megnézni, hogy
mi
opá,
volt
egy csatot, egy valamit még kiszedek. Szerencsére maradtak olyan sírok, ahol egész szép leletek megmaradtak.
És most megint butaságot fogok kérdezni, de vállalom. Az a combcsont, az el van törve, ezt lehet tudni, hogy azelőtt vagy azután tört el, hogy eltemették? Vagy megbolygatták a sírt?
Hát valószínűleg a bolygatás után.
Tehát nem
feltétlenül. Ráásnak, olyan szempontból, hogy szerencsések vagyunk, hogy csak így van megbolygatva, hogy most látjuk, hogy meg van forgatva a medencecsont. Van olyan eset is, hogy ki van dobva a sírból, és már azokat nem is találjuk meg, csak a koponya részt, a pácsigolyát, talán egy lábszárcsontot.
Tehát egy törött combcsont nem akadály, hogy azt elhiggyük, hogy ott volt valaki?
Nem.
hogyha valaki csatlakozna ehhez a látogatáshoz, akkor mit kell tennie, mikor jöjjön?
Mi nagyon szívesen várjuk minden 2-től vasárnapig, 10-től egészen 5 óráig, illetve vasárnap 10-től 2-ig.
Amikor ez a felvétel készül, akkor vasárnap ránk zárták a múzeumot, úgyhogy köszönjük szépen a vezetést, és
nagyon szívesen.
Kijárat felé még van egy kis
Igen.
dolgunk.
Itt az volt tulajdonképpen az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ebből a folyosóból létrehoznánk egy kiállítást, ami azt mutatja meg, hogyan fejlődött az őskortól egészen a napjainkig a fegyverzet. Kezdődve az őskortól, itt már láthatjuk a baltákat, amit már a neolitikumban is beszéltünk ezekről, és tovább menve bronzkor, itt láthatjuk a harcosnak a sisakját, lándzsát, baltát, nyílhegyet, kardot nem, de nyilván a kard is hozzátartozott ez a fegyverzethez.
Itt már van kard is.
Igen, a keltáknál van alapból egy kard, egy lándzsa.
Ez érdekes, mintha össze lenne hajtva valami.
Igen, ez egy kard összehajtogatva tulajdonképpen. Amikor eltemették a kelta harcosokat, akkor egyeseknél volt olyan szokás, hogy a kardjukat összehajtották.
És melléjük tették.
Melléjük tették. Hogy egyúttal ő is meghalt, a kardját is megölik ezzel, és az is átmegy a túlvilágra vele együtt.
Hogy ott is tudjon harcolni,
Igen.
a kard.
Hát legyen neki. A germán síroknál rengeteg lándzsa, illetve dárdahegy, pajzsdudor, pajzsnak a középső részére, itt látható pont mellette a római legionárius, akinek ott van a pajzsa, ott van a középső részén ez a pajzsdudor, és germánoknál is volt egy ilyen hegyes.
Azzal még lehetett sebet ejteni is.
Akár igen, ugyebár nekik is volt kardjuk, másik típusú pajzsdudor, valószínűleg ebbe belehelyeztek valamit, akár tollat valamit.
Díszíthették, de az sem maradt fenn.
Igen. Hát itt a dák és a római fegyverzet, ugyebár egy gladius, szika, ezek a tipikus dák pengék, illetve
ezek ilyen
hajli, hegyek.
Görbe hegyű,
Igen.
görbe pengék.
Igen. Ez nagyon hatékony volt, mikor valaki mondjuk úgy a vállánál szépen.
Meg lehetett vágni
igen,
rendesen.
Igen.
Aztán van itt buzogány.
Hát igen, itt kezdődik a középkor. Hát itt ez a különfajta buzogányok. A bal oldalt pedig tettünk ki táblákat, hogy melyik korszaknál is mi a jellegzetes, meddig tartott, illetve kis bemutató, hogy hogyan is nézhetett ki. Tehát például a bronzkornál, hogy voltak harci szekerek, a kard, ugye a balta.
Ezek már leírások bal oldalt. Jobbra a
jobbra
tárgyak.
A tárgyak és balra
a leírás.
Leírások.
Számszer íj. Hűha. De ez úgy néz ki, mintha akár 50 évvel ezelőtt készült volna egy kovács műhelyében. Honnan tudjuk, hogy ez régebbi annál?
Hát megvannak a különfajta típusok, amikből biztosak lehetünk, hogy régebbi. Amúgy rendkívül hatékony fegyver volt a középkorban, mert át lehetett vele ütni a páncélinget is.
Az viszont a nyílhegytől függött, nem? Attól és a sebességtől, amivel kilőtték?
Hát igen, egy egyszerű íjjal nem biztos, hogy át lehetett volna ütni.
De ezzel igen?
Ezzel valószínű.
Hú, na akkor már is menekülök. És akkor vannak sisak és pajzs másolatok.
Igen.
És kard másolatok. Miért másolatok?
Azért, mert a megyénkben sajnos nem kerültek elő ilyen pajzsok, de szerettük volna megmutatni, hogy hogyan is nézett ez ki.
Illetve ez is egy lépés a következőig.
Itt már rögtön látható, hogy egy lovag szinte teljes páncélban.
A kezén is van páncélvédő.
Igen.
Védőpáncél, bocsánat.
Hát az hatékony tud lenni, hogy az ember ne veszítse el.
Egy-két ujját
igen,
a csatában.
Igen, igen.
Sőt, most látom, hogy a hüvelykujjára külön védő rész volt
Igen.
beépítve.
Most elmutató erről is, hogy ez is rekonstrukció. Tudott egy ilyen lenni lazán 40 kiló is.
Kellett erő a viseléshez
Igen,
is.
Kellett.
És még akkor harcolni is ebben, ugye?
Igen.
És ezt a páncélt az a számszeri átüthette?
Igen, van rá esély, hogy átüti. Hogyha nem kap gellert valamelyik részen, akkor, ha nem egyensen, akkor elég nagy esély van, hogy átüsse. Különböző szabják íszítettek. Ez már úgymond a kora újkor, tehát átmegyünk a középkorból a kora újkorba.
Aztán jönnek a szabják és kardok után a puskák is.
Igen, igen.
És az a szinte gyöngyös valami, ami valószínűleg puskaportartó volt.
Igen.
Ez a kis kerekre gondolok.
Igen, illetve a csontból készült puskaportartók is. Ezek vadászathoz voltak alkalmazott el. Ezeken nem harcoltak, inkább vadásztak.
Vadászfegyverek, ilyen díszítést mennyi idő alatt lehetett vajon rátenni? Minden ki van úgymond hímezve, tehát a puskatus, a puskacső.
Hát én el tudom képzelni, hogy egy fél évet lazán eltöltött egy ilyen munkával, tehát egy ilyen szép műves puskát biztos, hogy nem két nap alatt fejezett be.
És akkor továbbfejlesztve már itt a puskatus fémmel
kézi,
borított.
Kézi fegyverek. Egy részük kétkezes fegyver, ezek már kézi fegyverek.
A ja, pisztolyok.
Igen.
És lőportartó még mindig szarúból.
Igen.
És a pisztolyok sem kevésbé díszítettek, mint a puskák voltak korábban. Aztán jön itt valami, ami akkora, mint én, vagy majd még nagyobb.
Ez egy muskéta.
De nem szabad mindenkinek kivennie, ugye?
Nem, de hogyha van akkor csak szabad, meg lehet fogni.
Ez a hangja a muskétának.
Igen. Szép kis hatékony rekonstrukció lenne.
Ezt mire használták a muskétát?
Hát ezt már harcra. Megmaradtak ugyanúgy a kardok, de ez is volt egy hatékony módja a harcnak, hogy már fegyvert tudtak alkalmazni.
Az, hogy hosszú a csöve, az miért jó?
Hát az távolabbra vitte el a golyót.
És a végén az a szúró?
Az a szúrony. Az, mikor a kézitusára kerül a sor, ugye
az
nem árthatja.
Mint a golyó.
Igen. Meg ugye ennek az újratöltése is az is egy 20 másodperc. Hát az mondjuk úgy nem lenne a legjobb fegyverzet.
Aztán jönnek itt a vadászfegyverek, amelyek 18-20. Századiak, de akár ma is használhatók volnának, azt hiszem.
Igen, akár igen.
Vadászfegyverek mellett vannak még kardok is.
Szabják, és... igen. Ezek díszkardok, vagy díszszabják. Főként előkelőségek, akár egy tűzoltó parancsnok, egy rendőr parancsnok, főtiszteknek a szabjája. Az első világháborúnak a fegyverei, egy pisztoly és egy puska. Ki lehet őket próbálni. Hogyha jönnek a gyerekek, van csoport, akkor oda szoktuk egy kicsit adni, nézzék meg, milyen nehéz.
De nincs benne töltény.
De meg lehet nézni, hogy milyen a súlya van.
Hát van.
Van úgy.
És a puska, ez már fából készült, és fémből.
Ez a hangja.
Hát, múzeumban csak ilyen a hangja, szerencsére.
Igen.
És ha elértük az első világháborút is, akkor közeledünk lassan.
Hát különböző szuronyok, tehát a puskára rá lehetett illeszteni ezeket a szuronyokat, ugyebár az első világháborúnak.
Ott még ilyen test elleni harc volt a jellemző.
Igen, az bizony előfordult, és akkor nem ártott egy jó szurony, egy jó éles szurony.
És az a sisak sem, ami szintén első világháborús.
Igen, ugyancsak egy első világháborús sisak, és már a következő különböző lövedékek, illetve bombák. Ez már a második világháborúnak a fegyverei, olyan fegyverek, amelyeket ki lehet próbálni. Látható itt orosz gépfegyver, német gépfegyver, ejtőernyős sisak, kézigránátok.
Gyerekek mit szólnak hozzá, amikor kipróbálják?
Ah, nagyon élvezik.
És közben szembe velük pedig a másik oldalon láthatók a modelleírások,
A modelleírások, illetve egy rövid leírás, hogy hogyan is zajlottak ezek a háborúk, mi volt a leggyakoribb fegyverzet.
És leírják azt is, hogy bár Szatmáron nem voltak hadműveletek az első világháború alatt, lakosai az osztrák-magyar hadsereg soraiban vettek részt különböző hadműveletekben. A nagy háborúban.
A nagy háborúban, az első világháborúban, igen. Meg illetve a második világháborúban is.
És van abból is sisak, a második világháborúból.
Igen.
És lőszerek is.
Román rohamsisak, illetve akna, pisztoly, gránát.
No, ez a Mauser pisztoly, ez meg nem kipróbálható, mert üveg alatt van.
Különleges darab.
És ezzel nagyjából záródik. Mi a legnépszerűbb része ennek a fegyverkiállításnak?
Ami az emberekhez legközelebb áll, az ténylegesen ezek a második, első világháborús fegyverek. Ami ott az elején van, a korábbi korszakoknak a fegyverei, az kicsit távolabb áll az emberektől, de
azok
ez így van egyben, tehát ez így van jó.
Köszönjük szépen.
Szívesen.
Kedves hallgatók, a Szatmár megyei múzeum történelmi részlegének első emeleti kiállításán Nagy Norbert muzeológus vezetett végig bennünket. Remélem, önök legalább olyan jól szórakoztak, mint a szakember, a riporter időnként naív kérdésein. Ha kedvet kaptak viszont, hogy saját szemükkel is megnézzék a tárlatot, a nemrég felújított épületben találják a Republicsi volt Árpád utca és a Sugár út kereszteződésénél Szatmárnémetiben. Ígérem, folytatjuk még sétánkat a megújult kiállítási térben, de mára elköszön a szerkesztő riporter Rácz Éva. Viszont hallásra!